Drága barátaim, szűk két hét múlva itt van 2024. Egy héten belül karácsony, és ilyenkor jönnek elő azok a fogadalmak, hogy például jól fogok étkezni, vagy jobban fogok étkezni, mint eddig, többet fogok aludni, többet találkozok a barátaimmal. Na és az elsőről fogunk beszélgetni, az étkezésről. Milyen fogadalmaink vannak? Egyrésztről, másrésztről arról, hogy milyen étrendek vannak, hogy milyen diéták vannak, nem kell megijedni, mert hogy a diéták azok általában akkor kellenek, amikor valaki beteg. De most nem erről fogunk beszélni. Szóval az étkezésről, a flexitariánus étrendről és az újévi fogadalmakról fogunk beszélgetni Kubányi Jolánnal, a Táplálkozás Tudományért Alapítvány elnökével, aki itt van velem a vonalban. Kezdjük csókolom.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Na, kezdjük ott, hogy egyrészt van ez a Táplálkozás Tudományért Alapítvány, harmadik éve működnek. Miért jöttek létre, mi a céljuk, milyen hírt visznek azoknak, akik esetleg jobban akarnak étkezni, vagy egészségesebben akarnak táplálkozni?
Igen, hát nagyon röviden összefogva, hogy az első és legfontosabb célja az alapítványnak az, hogy az egészséges táplálkozást és az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteket próbáljuk minél szélesebb körben népszerűsíteni. A szélesebb kör szót azért használom, mert foglalkozunk gyerekekkel, különböző gyerekprogramokat készítünk, foglalkozunk felmérésekkel, kutatásokkal, és nem csak az egészséges táplálkozás népszerűsítése a célja az alapítványnak, hanem ugye az egészséges táplálkozással karöltve mindig együtt jár a mozgás. Ugye, amit itt felkonferálásban is elhangzott az újévi fogadalmakhoz, ez is hozzátartozik, hogy nem csak egészségesen fogunk táplálkozni, hanem többet is fogunk mozogni. Tehát ilyen kettős funkciót tölt be tulajdonképpen üzenetét és célkitűzését tekintve az alapítvány, és erre építjük fel azokat a programokat, ami ugye elsősorban a táplálkozást, és nem utolsó sorban pedig a mozgást próbál favorizálni, és természetesen diétetikai dolgokkal is foglalkozunk, hiszen ugye az nem minden esetben ördögtől elrugaszkodott, majd ugye beszélgetünk itt a flexitáriánus étrendről, az is egyfajta diéta, de az tulajdonképpen nem beteg embereknek, hanem sokkal inkább egészséges embereknek találták ki, illetve alkalmazzák és használják.
Most egyet mondjam meg, már nem tudom, hogy hanyadik olyan alapítványról, vagy alapítvány vezetőjével, vagy szervezet, vagy egyesület vezetőjével beszélgetek, akik ezzel foglalkoznak, egészséges táplálkozás, egészséges életmód, stb., hogy ezeknek van kézzelfogható haszna, tehát most ne értsen félre, de hogy például az, amikor elvégeznek egy kutatást, ugye itt majd beszélünk a kutatásokról, hogy Magyarországon mi a helyzet, erről is már sokat volt szó, de hogy erre mindig van szükség, és mindig megtalálják azokat a közösségeket, akiknek érdemes ezekről beszélni?
Igen, én azt gondolom, hogy itt azért célszerű különbséget tenni, mert azért az alapítványok egy jelentős részének ugye szinte mindegyiknek más-más-más a célkitűzése, és azon kívül pedig nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy az adott alapítvány mennyire szakmai szempontok szerint működik. Ugye mi itt, ha akár a kutatásokhoz, akár a felmérésekhez, vagy mondjuk egy programnak a népszerűsítéséhez, mondjuk egy gyerekprogram, iskolákba megyünk és egészséges táplálkozásról beszélünk, akkor mi minden esetben szakembereket, diétetikus szakembereket, vagy táplálkozástudományi szakembereket veszünk igénybe. Tehát nagyon a szakmaiságra próbál épülni az alapítványnak az üzenete és a célkitűzése, és persze vannak alapítványok, akik nem ebből a szempontból, tehát hasonló lehet az elnevezése, de nem ebből a szempontból közelíti meg, vagy uram, bocsán, más témával, étrendkiegészítőkkel foglalkoznak, sportolók táplálkozásával foglalkoznak, tehát különböző diéta típusokkal, reformétrendekkel, stb., vagy vegetáriánizmussal foglalkoznak. Tehát ez mind, ahogy ön is említette itt a kérdésében, ez mind fűződik tulajdonképpen a táplálkozáshoz, de szakmai szempontból teljesen más jellegű dolgokkal foglalkoznak, és értelemszerűen más az összetétele, már a szakmai összetételére gondolok, egy-egy alapítványnak, amelyen belül ugye szakemberek dolgoznak. És nekünk van egy olyan szerencsés, hát valószínű, hogy ez a múlt, hiszen én sokáig a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének nem csak alapítója, hanem vezetője voltam, igen. És a múltbéli kapcsolatrendszerből adódóan ugye sokan keresik meg a mi alapítványunkat, ezért mi egy, hát ha szabad ilyen nagyképűen mondanom, akkor ebből a szempontból szerencsésebb helyzetben vagyunk.
Megkerülhetetlen, mondja ki, megkerülhetetlen.
Ez jó lenne, nagyon jó.
Nézem az életrajzát, és ugye, tessék felírni, nézem az életrajzát, és most, hogy említette, ezt én is behoztam volna, hogy 40 éve foglalkozik a táplálkozás tudománya, ugye a Dietetikusok Országos Szövetsége mentén is, és én azt szerettem volna, egy kis vargabetűt tennék, vagy egy ilyen kis kitérőt a beszélgetésünkbe, mert ugye 90-es évek elején, amikor körülbelül akkor jöttek be az első kínai éttermek, akkor kezdődött, talán még nem volt gasztroforradalom, nyilván ez már később jött, de akkor ismerkedtünk meg ide az olyan ételekkel, amik addig ismeretlenek voltak. Igen. Tehát addig a magyar ételek, jó, nyilván tudját, a magyar ételeket ismertük, hogy ezek megváltoztatták a tehát vagy hogyan változtatták, hát, még inkább így teszem fel a kérdést, hogy ezek hogyan változtatták meg az étrendünket, meg az étkezéshez való hozzáállásunkat.
Igen, ez nagyon teszik nekem ez a kérdés, mert mondhatom azt, hogy igen, meg nem, de ez nem elég, mert a kedves hallgató,
piros pirula?
Meg ezzel biztos vagyok benne, és én sem lennék egy ilyen kérdésre adott válasz alapján elégedett, mert hogy igen, változtak a táplálkozási szokásaink, és hogyha körülnézünk és különböző korcsoportokat, például a fiatalokat nézzük, akkor ők már sokkal nyitottabbak, sokkal több olyan divatos étrendet is kipróbálnak, ami már egy fenntarthatóbb, egy tudatosabb táplálkozás irányában megy. Aztán a magyaros ételeknek a többféle formában történő elkészítése is most már elterjedtebb, hogy mit tudom én, nem bőzsírban sütünk, hanem használunk olyan sütési eljárásokat, amik kevesebb zsíradékot használunk, akkor a sertészsír helyett ma már több olajat használunk. Tehát nagyon sokféle olyan, többféle fűszert használunk, most már nem csak a só, a bors és a piros paprika, hanem nagyon sokrétű a tárkonytól elkezdve egészen a gyömbérig. Tehát nagyon sokrétű most már a fűszereknek a használata a különböző ételek készítésénél. Tehát egy csomó ilyen pozitív dolgot mondhatok, ami az elmúlt hosszú évek során, tehát mint tőlem a 90-es évektől indultunk el, így szólt a kérdés, ezek ugye megváltoztak. És akkor jön a nem, vagy a de, hogy de hát akkor most mit mutatnak a felmérések? Hát nem ezt mutatják a felmérések, tehát magyarul a szokások, azok kezdenek egy jobb irányba gyakorlatilag elmozdulni, de még mindig sokat eszünk.
De sokkal lassabb, aha.
Még mindig zsírdúsabban étkezünk. Nem eszünk, tehát mindig az kicsit tévedés van itt, mert azt gondoljuk, hogy túl sok szénhidrátot eszünk. Uh-huh. Ez nem igaz, még mindig túl sok zsíradékot fogyasztunk, és a túl sok zsíradék fogyasztás következt, kevesebb rostot, kevesebb tejterméket eszünk, kevesebb zöldséggyümölcsöt fogyasztunk, és tehát ez a nagy átlagról van szó, a hazai felmérésről van szó, amit én most itt szóba hoztam, ami aztán azt mutatja, hogy a magyar lakosság 65%-a túlsúlyos, illetve elhízott.
Kicsit nekem az jut eszembe erről. Az igen, és ugye mondja, hogy nem olyan, tehát nem olyan gyorsan állunk át az egészséges étrend. Nyilván ez is szubjektív, tehát hogy mi az egészséges étrend. Hát, sokan szerintem félre is értik ezt, de ugye van egy ilyen pillangó effektus, és szerintem, de aztán erre vagy mondja azt, hogy igen vagy nem, hogy ez egy ilyen transzgenerációs probléma is, nem? Tehát, hogy az előttünk lévők valamilyen szokást belénk plántáltak, igen. És aztán mi is azt valahol visszük tovább, persze beemeljük már az étrendünkbe az ilyen új dolgokat is, meg fúziós konyha, meg kipróbáljuk, de azért otthon igen, alapvetően igen. A fűszerek között mindig azok vannak, amiket a szüleinktől láttunk, nem?
Hát ez egészen biztos, hogy ahogyha már szóba hoztam a sót, a piros paprikát és a borst, az minden háztartásban felelhető, és akkor készítünk egy pörköltet, akkor ez alap, hogy abba vagy egy vagdaltat, fasírtot, magyarul fasírtot, ugye szeretjük inkább ezt a szót használni, akkor abba alap, hogy ezeket beletesszük, vagy a fokhagyma is ott van és szerepel benne, de azért ma már egy tárkonyos ragúleves, ami a nagyanyáink idejében kevésbé volt elképzelhető, mert ott inkább a gulyás leves 2010-es volt az, ami dominált, azért ez ma már megjelenik. De abban igaza van, hogy ezek a változások hosszú éveken keresztül törnek majd úgy át, hogyha majd nem mi ránk, hanem önremerően sokkal fiatalabb szerintem, mint én, akkor azt mondja, hogy a 30-40-50 évvel ezelőtti szokások azok ma már nem igazán kerülnek előtérbe, hanem sokkal inkább az, amiről mi most itt beszélgetünk, hogy milyen változások következtek be, jó irányban történő változások a 90-es évek. Tehát el kell telnie, sok-sok időnek kell még eltelnie ahhoz, hogy ezek a változások esetleg mérhető adatokban is egy pozitív irányba tudjanak elmozdulni. Ugye küzdünk mindig ez ellen, ha már itt szóba hoztam a túlsúlyt, hát akkor állandóan
ez mindenhol felmerül. Ez akár, hogyha mozgásról beszélünk, akkor is felmerül, hogyha cukorbetegségről beszélünk, akkor is felmerül, tehát hogy ez egy ilyen állandó, és fura ez, mert...
Örök körforgás, igen.
Igen, de hogy ez azért furcsa, mert hogy most ezt lehet például lokalizálni, hogy ez itt nekünk egy ilyen probléma? Mondjuk, ha elmegyünk Olaszországba, ahol inkább szénhidrát alapú a táplálkozás, ott mi a helyzet? Mert egyébként, ha elmegyek Olaszországba, ott is azért, ott is nagy arányú a túlsúlyosaknak
hát
a száma.
Hát világszerte évente legalább 2,8 millió ember hal meg túlsúly vagy elhízás következtében. Ami azt jelenti, tehát majdnem 3 millió ember, aminek a hátterében a túlsúlyra, elhízásra visszavezethető krónikus betegségek következtében áll össze ez a tragikus adat tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát ez egy világprobléma, ez nem magyar sajátosság, csak hát én most itt az előbb a hazai adatokat
említettem. Koncentrálunk Magyarországra, igen.
De Olaszországban is van elhízott ember. Olaszországban nem 65%-os a túlsúly, ennél alacsonyabb, de van elhízott, de hogy ha nagyon messzire Egyesült Államokba menjünk, hát gyakorlatilag minden második, harmadik ember valamilyen túlsúly problémával, vagy súlyosabb el. Mi azért használjuk ezt a két kifejezést, ugye? De biztos a kedves hallgatók tisztában vannak ezzel, mert ugye a túlsúly az olyan 25 és 29,9, tehát nem egészen 30 BMI indexig van, és ugye azért beszélünk, akkor beszélünk túlsúlyról, elhízásról pedig akkor beszélünk, hogyha a BMI index az meghaladja a 30 kg per négyzetmétert, ugye így fejezzük ki mértékegységgel a túlsúlyt a BMI index alapján, tehát azért használjuk mi ezt a kifejezést, mert ugye a túlsúly ez egy alacsonyabb testtömegtöbletet jelent, az elhízás pedig egy nagyobb fokú testtömegtöbletet, sőt van ennek egy súlyos változata. Na visszatérve a kérdésre, tehát ez egy világprobléma, és ami a szomorú, hogy ez nem csak felnőttek esetében egy komoly világszerte problémát jelentő dolog, hanem a gyerekek vonatkozásában is.
Igen.
Hát Magyarországon is a gyerekeknek 25%-a, tehát ilyen az iskoláskorú, tehát 5 évestől egészen 12-13-14 éves korig nézzük a gyerekeket, akkor egy jelentős 25-26-27 ilyen adatokat mutatnak a különböző felmérések, százaléka túlsúlyos, illetve elhízott a gyerekeknek. Ez egy nagyon súlyos probléma, hiszen ebből aztán, ahogy én itt említettem önnek, hogy a különböző túlsúllyal a háttérben milyen krónikus betegségek hova vezetnek, hát ez nálunk is jelentkezik.
Hát érdekes, hogy annyiszor említette, ezt nem számoltam, de szerintem 10-15 alkalommal említette a túlsúly szót.
Igen.
És arra gondoltam, hogy milyen helyzet a korosan soványakkal. Tehát sokat beszélünk a túlsúlyról, de hogy ővelük mi van? És itt most nem az anorexiáról vagy a bulémiáról beszélek, hanem arról, akik szintén az étrendjük miatt, vagy a helytelen táplálkozás, vagy a rendszertelen táplálkozás miatt egyszerűen képtelenek növelni a tömegüket. Hogy ott például milyen helyzet? Erről vannak kutatások?
Vannak erről is kutatások, de ugye általában mindig az elhízással foglalkozunk, és ez egy nagyon okos kérdés, hogy ne csak ezzel foglalkozzunk, hanem az érem másik oldalával is, hogy mi van akkor, hogyha alultáplált valaki. Mi végeztünk olyan felméréseket a gyerekek egészsége programunk keretén belül, amelynek kifejezetten az volt a célja, hogy tegyünk valamit a gyermekkori elhízás megelőzése érdekében, és ebben a felmérésben 6 és 12 éves korcsoportban lévő gyerekeket, tehát 6-tól 12 éves korcsoportig vizsgáltuk a gyerekeket, és mértük fel az ő testtömegüket, és a testtömeg felmérés következtében derült az ki, hogy például egy településen, egy olyan települést figyelembe véve, ahol ezt a projektet 3 éven keresztül végeztük, a gyerekeknek, ebbe a korcsoportba tartozó gyerekeknek 27%-a volt túlsúlyos, illetve elhízott, és most jön az, amit ön kérdezett, 7-8%-a pedig alultáplált. Tehát és ugye mi mindig abba az irányba mozdulunk el, hogy akkor csak a túlsúly kérdésével foglalkozunk. Igen. És mi van azzal a 7-8% gyerekkel, aki viszont alultáplált. És akkor mi feltettük a kérdést az ottani településen dolgozó védőnöknek, hogy meglátásuk szerint mi ennek az oka, hogy ez így emelkedik is, tehát a 7-8%-ra, 9-10-11%-ra időközönként, ami ugye azt jelenti, hogy ők meglátásuk szerint egyrészt a szociális körülmények is ebben jelentős szerepet játszanak, tehát nem úgy táplálkoznak, nem annyit és nem olyan minőségi táplálkozás zajlik a gyerekek egy részénél, ami ugye a szociális körülményekre vezethető vissza, és ami az életkorának megfelelő lenne, ez az egyik ok. A másik pedig, hogy nagyon sok olyan hiperaktív gyerek van, akiket a szülők úgy próbálnak megfelelő mederbe terelni, hogy minél több sporttal összefüggő tevékenységet végezzenek. És hát nyilvánvaló, hogy ezek a gyerekek
többet mozog, mint amennyit.
Igen. Úgyhogy ez is értelemszerűen szerepet játszik az alultápláltság kérdésében.
Tökéletes, mert a harmadikat vártam egyébként, mert hogy, és nyilván ez egy ilyen kicsit önző módon is tettem föl kérdést, mert gyerekkoromban nekem például volt egy ilyen probléma, és nem azért, mert alultáplált voltam, hanem egyszerűen nem tudtam hízni. Szóval, hogy volt egy ilyen, és hogy azt hitték például a védőnő, hogy ilyen jellegű gond van, de hogy ez egy tökéletes kérdés, mert hogy itt azt a harmadik okot azt nem nagyon vizsgálják, akkor se vizsgálják.
Nem nagyon vizsgálják, de van, ez a harmadik ok is létezik.
Az anyagcsere, vagy nem is tudom, mi még vannak.
Valószínű, hogy ennek okaként megpályázhatnánk akkor most már mi a Nobel-díjat, hogyha tudnánk ennek az okát, a valódi igazi okát, de okaként egészen biztos, hogy az anyagcsere az, ami szerepet játszik, hiszen valószínűsíthető, hogy nem csak a gyerekeknél, hanem a felnőtteknél is, aki nagyon vékony, és egyébként eszik, vagy jó étvágya van, vagy kevesebbet eszik. Aki kevesebbet eszik, az nyilván nem raktároz a szervezete, nagyon vékony, nincsenek zsírraktárai, se szénhidrátot, se főként ugye zsíradékot nem raktároz a szervezete, hanem azonnal felhasználja. Igen. Tehát nagyon gyors az ő anyagcsere folyamata. És ez ugye felnőttekre is igaz, és gyerekekre. Ugye meg gyerekeknél meg előfordul az, hogy válogatós, nagyon egyoldalúan táplálkozik, keveset eszik. Ezek azért a későbbiekben azért szépen helyre állnak, hiszen ugye kortól függetlenül az étkezési szokások is, vagy kortól függően az étkezési szokások is változnak a gyerekeknél.
És akkor maradt még egy dolog, így a beszélgetésünk végén, ugye a flexitáriánus étrend, mert hogy arról megbeszéltük, hogy erről is fogunk beszélni, amit szerintem már többen hallottak, és szerintem sokkal többen művelik, mint ahányan tudják, hogy pontosan mit csinálnak. Pontosan mit akar a flexitáriánus étrend, miért került ez most ennyire fókuszba, és kitalálta egyáltalán ki ezt a kifejezést?
Igen, hát tulajdonképpen 2009-ben használták először ezt a kifejezést. Egy amerikai diétetikus találta ki, illetve hát ő írta le először, erről ő egy könyvet is írt, és hát ugye 2009-től kezdett el tulajdonképpen, tehát az elmúlt 13-14-15 évben kezdett el úgy igazán elterjedni a flexitáriánus étrend. Sok mindent mondok róla, maga a jelentés az egyfajta rugalmas, növényi alapú étrendet jelent, tehát a flexitáriánus szónak a jelentését talán így lehetne lefordítani. Nagyon sokan a jövő táplálkozási formájának tekintik. Ennek pedig az oka, hogy tulajdonképpen a fenntartható táplálkozás irányába mozdul el ez az étrend, ami ugye jelentésénél fogva azt jelenti, hogy elsősorban a növényi alapú alapanyagokat, termékeket tartja legfontosabbnak az étrendbe. Ugye nagyon sok zöldség, nagyon sok gyümölcs jelenik meg, de mielőtt ebbe így belebonyolódnánk, azért szeretném még itt a jelentéshez hozzátenni, hogy maga a flexitáriánus étrend, a rugalmasság szó mellett se menjünk el, hiszen egyfajta lazaságot jelent, ami azt jelenti ebben az esetben, hogy nincsenek szigorú szabályok. Tehát nincs az, amit nagyon szigorúan tilos. Ha már itt ezt szóba hoztam, akkor a tilos dolgokat említeném, amit ő valójában a flexitáriánus étrend nem is így fogalmazza meg, hogy tilos, hanem azt mondja,
nem javasolt.
Hogy minél kevesebb cukrot fogyasszunk, az erősen feldolgozott élelmiszereket próbáljuk kerülni, például a felvágottak, amik nagyon erőteljesen feldolgozott élelmiszerek, ezeket próbáljuk elkerülni, és próbáljuk a gyors ételmi ételeket is a minimumra szorítani. Tehát ilyen nagyon finoman fogalmaz, amikor tiltásról beszél, tehát azért mondja azt, hogy rugalmas, mert nincsenek szigorú szabályok, és nem tilosak, csak ezeket, amiről az előbb itt beszélgettünk, jó, ha félretesszük, és helyette megengedi ez az étrend, hogy minél több zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk, a teljes értékű gabonaféléket próbálja előtérbe helyezni, javasolja a hüvelyeseket, ugye a hüvelyeseken keresztül értékes növényi fehérjék és rost jut be a szervezetünkbe, de megengedi a tejet, a joghurtot, a kefirt, a sajtot, a tojást is tulajdonképpen ez az étrend. A növényi italok is helyet kapnak ebben az étrendben, de lehet teát és kávét is fogyasztani, természetesen nem liter számra a kávét, hanem egy 2 naponta belefér. És ami tulajdonképpen itt ugyancsak a rugalmasságába tartozik a flexitáriánus étrendnek, az pedig a hús, a hal és a baromfi, amiből nagyon keveset és nagyon ritkán.
Aha. Tehát ez nagyon ritka, az mit jelent? Ez objektív, ez ilyen heti 1-2?
Hát heti egy alkalommal, vagy 2 hetenként egyszer. Itt nagyon komolyan hangsúly van azon, hogy azért az állati eredetű termékek közül, ugye amik a legjobb fehérje források, hiszen ugye minden aminósavat képes pótolni, azokat próbálja inkább a tejjel, sajttal, kefirrel, joghurttal, tojással biztosítani, és ezért a húsokat szorítja inkább háttérbe. Sokan hasonlítják egyébként ezt az étrendet a mediterrán étrendhez, de nem feltétlenül mediterrán, mert ugye a mediterrán étrendben azért a hal és a tenger gyümölcsei jelentős mértékben ott vannak, tehát csak egy picit hasonlít a mediterrán étrendhez. Hasonlítják tulajdonképpen az egészséges táplálkozáshoz is, hiszen hogyha itt most végigvennénk ezeket a dolgokat, akkor, és hogy mit mond például az okostányér, a hazai egészséges táplálkozási ajánlás, akkor ott is kiemelhetjük, hogy nem azt mondja a hazai táplálkozási ajánlás, és mi szakemberek, hogy akkor minden nap húst tegyünk, hanem azt mondjuk, hogy ritkábban, illetve az állati eredetű termékeket változatosan, ami ugye a teljes értékű fehérje forrásokat jelent, hogy az változatos lesz. Ha ma sajtot ettem, akkor nem kell ma húst tenni, holnap túrót eszem, akkor az teljesen jó, ha holnap után kefirt vagy joghurtot, az is marha jó, és akkor 4 nap múlva esetleg eszem egy natur csirke mellett. Ah. És akkor tehát így értendő tulajdonképpen a hazai ajánlásban az, hogy változatos legyen a fehérje forrásoknak, a teljes értékű fehérje forrásoknak a bevitele. És ezért mondják a flexitáriánus étrendre, hogy szakemberek, ugye mi szakemberek mondjuk ezt, diétetikusok, táplálkozástörvény szakemberek, itthon is és külföldön is, hogy nagyon hasonlít az egészséges táplálkozásra. Nem szabad összekeverni a vegetáriánus étrenddel, mert ez nem vegetáriánus étrend, illetve a szemi vegetáriánus étrendhez lehet hasonlítani, de mégse teljesen, hiszen a szemi-vegetáriánus étrend ugye a tojás és a tejtermékek mellett a halat favorizálja, és kevésbé...
Az meg már a peskiteriánus, ugye?
Igen.
Na jó, van, felkészültünk. Igen. Viszont lejárt az időnk, és én nagyon hálás vagyok, hogy ennyi mindent elmondott, sokkal többet tudtam meg, mint amire számítottam. Még annyit mondjuk el, hogy aki, vagy visszatérve a beszélgetésünk elejére, aki megfogadja, hogy jövőre egészségesen fog táplálkozni, utána majd tudatos lesz, mivel kezdje?
Hát én azt gondolom, hogy egy picit nézem utána, hogy hogy áll a testtömege, ugye, és akkor próbálja az étrendjét úgy összeállítani, hogy napi ötszöri étkezést, hogy ami öt étkezésre nézve egy olyan kalória mennyiséget próbáljon magának, hogyha van egy picit testtömeg többlete, akkor egy kicsit kevesebb, tehát egy olyan 2000-2100 kilokalóriánál többet ne fogyasszon el naponta, azt is öt étkezésre bontsa le, ne legyen közben éhségérzet, és az öt étkezésben pedig legyen bőségesen zöldség, gyümölcs, legyen teljes értékű fehérjeforrás, és mozogjon eleget, és még egy nagyon fontos dolog, a napi folyadék bevitelről ne feledkezzünk meg, de ne cukros üdítőket fogyasszunk, hanem ásványvizet, vagy csapvizet, vagy egy finom limonádét, ami cukor nélkül készül, vagy egy frissen facsart gyümölcslevet. Tehát a napi 2-2,5 liter folyadék is legyen benne az étrendjünkben, és mozogjunk, éljünk egészségesen, táplálkozzunk egészségesen, és mozogjunk minden nap egy kicsit.
Nagyon köszönöm. Kerek volt, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm, nagyon boldog karácsonyt kívánok.
És boldog karácsonyt önnek is. Kubányi Olánnal, a táplálkozás tudományért alapítvány elnökével beszélgettünk. Mindjárt folytatjuk a szünet után a szabadesést. Maradjatok még.